Örülök, ha ezt mondják nekem, az úrházába megyünk. Lábunk megáll kapuidban, Jeruzsálem. Jeruzsálem, te szépen épített város, részeid jól illenek egymáshoz. Kívánjatok békét Jeruzsálemnek. Legyenek boldogok, akik téged szeretnek. Legyen békesség falaidon belül, legyen boldogság palotáidban. Testvéreimért és barátaimért mondom, békesség neked. Istenünknek, az Úrnak a házáért is jót kívánok neked. Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól és az Úr Jézus Krisztustól, a Szentlélek közösségében. Amen. A mi segítségünk és Isten tiszteletünk megáldása, megszentelése jöjjön az Úrtól, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök és igaz Isten. Amen. Szeretett testvéreim, hitünk megerősítésére és lelkünk épülésére olvasom Istennek igéjét Ézsaiás próféta könyvének 40. fejezetéből, az első verstől a 11. versig terjedő ige szakaszból. Isten igéjét figyelemmel, alázatos szívvel hallgassuk meg. Vigasztaljátok, vigasztaljátok népemet, mondja Istenetek. Szóljatok Jeruzsálem szívéhez, és hirdessétek neki, hogy letelt rabsága. Megbűnhődött bűnéért, hiszen kétszeresen sújtotta az Úr keze minden vétkéért. Egy hang kiált. Építsetek utat a pusztában az Úrnak. Készítsetek egyenes utat a kietlenben Istenünknek. Emelkedjék föl minden völgy, süllyedjen le minden hegy és halom, legyen az egyenetlen egyenessé, és a dombvidék síksággá. Mert megjelenik az Úr dicsősége. Látni fogja minden ember egyaránt. Az Úr maga mondja ezt. Egy hang szól. Kiálts! Én kérdeztem, mit kiáltsak? Minden test csak fű, és minden szépsége, mint a mezei virágé. Elszárad a fű, elhervad a virág, ha ráfúj az Úr szele. Bizony, csak fű a nép. Elszárad a fű, elhervad a virág, de Istenünk igéje örökre megmarad. Magas hegyre menj föl, ki örömhírt viszel Sionnak, kiálts erős hangon, ki örömhírt viszel Jeruzsálemnek. Kiálts, ne félj, mondd Júda városainak, itt van Istenetek. Az én Uram, az Úr jön hatalommal, karja uralkodik. Vele jön szerzeménye, előtte jön, amiért fáradozott. Mint pásztor, úgy legelteti nyáját. Karjára gyűjti a bárányokat, ölébe veszi őket. Az anyajuhokat szeliden terelgeti. A mi Urunk Istenünk tegye áldotta az ő igéjét, hogy ne csak hallgatói, hanem befogadói és megtartói lehessünk. Érte kívánkozzunk. Mennyei édesatyánk az Úr Jézus Krisztus által, mennyi minden van a világban, ami azt harsogja a fülünkbe, szabad vagy, azt teszel, amit akarsz, nincsenek korlátok, élj bele a világba, légy önmagad. És megvalljuk, hogy a te követőidként is olykor megkísért bennünket a gondolat, hogy a szabadságot nélküled képzeljük el. Megszólítasz igédben, és ebben az adventi készületben, hogy bizony sok megkötözöttség, sok belső, akár a saját gondolataink, bűneink, rossz érzéseink börtönében vagyunk. Ünnepelni jöttünk, ahogyan csak nem 2000 éven át a keresztjének minden úrnapján, a te feltámadásodnak a napján. Ünnepelni jöttünk és emlékezni, hogy ahogyan egy épület is a romokból, az üszkökből feltámadhat, úgy a mi életünk is újjáépülhet te benned, Urunk Jézus Krisztus. Azért imádkozunk, hogy most tudjunk úgy rád tekinteni, mint keresztelő János, aki kiáltó hangként bűnbánatra intett, aki egyenessé tette az utat. Szeretnénk mi is, hogyha mi szívünkben lenne ilyen egyenes út a te számodra, hogy mindaz, ami elválaszt tőled, mindaz, ami korlát, mindaz, ami falként ott van előtted, a te igéd hatalmas szavára megsemmisülne. Így munkálkodj bennünk, így teremts bennünk, kérünk csendet. Hát, hogy mindaz, ami ott zúg, zakatol a fejünkben, azok a gondolatok, érzések, tervek, vágyak, problémák, koncepciók, minden, ami ott van a szívünkben, és ott volt, amikor beléptünk a templomba, hadd csituljon. Hadd legyen egyenes az út a te ígéd üzenete előtt. Cselekedd meg ezt lelked által, jöjj közel hozzánk. Áld meg azt, amikor a te ígédre figyelünk. Áld meg azt, ki szólja, hirdeti igéd mára és ránk vonatkozó üzenetét. Az Úr Jézus Krisztus nevében kérünk és emeljük föl szavunkat hozzád. Amen.
Szeretett testvéreim, adventet ünneplő gyülekezet, hallgassunk Isten igéjére. A János evangéliuma 21. részének 15. és következő verseiből, valamint Ézsaiás próféta könyvének 54. fejezetéből, a 7. versből olvasom és hirdetem Istenünk üdvözítő akaratát. Miután ettek, így szólt Jézus Simon Péterhez: Simon, Jóna fia, jobban szeretsz-e engem, mint ezek? Ő pedig így felelt: Igen, Uram, te tudod, hogy szeretlek téged. Jézus ezt mondta neki: Legeltesd az én bárányaimat. Másodszor is megszólította: Simon, Jóna fia, szeretsz-e engem? Ő ismét így válaszolt: Igen, Uram, te tudod, hogy szeretlek téged. Jézus erre ezt mondta neki: Őrizd az én juhaimat. Harmadszor is szólt hozzá: Simon, Jóna fia, szeretsz-e engem? Péter elszomorodott, hogy harmadszor is megkérdezte tőle, szeretsz-e engem. Ezért ezt mondta neki: Uram, te mindent tudsz, te tudod, hogy szeretlek téged. Jézus ezt mondta neki: Legeltesd az én juhaimat. És Ézsaiás 54. 7. verse: Egy rövid szempillantásra elhagytalak, de nagy irgalommal összegyűjtelek. Eddig Isten írott igéje. Szeretett testvéreim, emlékező gyülekezet, nagyon sok igét kavargattam a fejemben az emlékeimből, és aztán megállt ez az Ézsaiás idézet, és megállt a Jánosi párbeszéd valamiért. Elhagyattatás és összegyűjtetés. Egyéni sors, közösségi sors, halál, pusztulás és föltámadás. Néhány nap alatt mindezt együtt élte meg lélekben ez a gyülekezet 20 esztendővel ezelőtt, amikor egy rövid időre úgy érezhettük, hogy elhagyattattunk. Mert olyan történt velünk, amit élő közösség, templomos nép legrosszabb álmában sem láthat. Leégett a temploma, mert fölgyújtották. Nem akarom fölidézni részletesen azokat a napokat, minnyájunk előtt ott vannak, akik azt az időt itt éltük. Mindössze annyit szeretnék sűrítményként kiemelni abból az élmény anyagból, hogy az elhagyattatás a halál helyén, a temető templom üszkös romjain különösen fájdalmas volt. Az elhagyattatás, amelyik minden halálban ott van, az elhagyattatás, amelyik a kereszten kiáltó Jézust juttatja eszünkbe: én Istenem, miért hagytál el engem? Minden pusztulás, minden tragédia, minden halál egy kicsit elhagyattatás. És mi akkor ezt nem véletlenül kellett, hogy megéljük. Át kellett esnie ezen az élményen a gyülekezetnek, bár nem isteni sugallatra, hanem sokkal inkább gonosz gondolatra. Isten mégis úgy látta jónak, hogy éljük át együtt az elhagyattatás keserű, szívet markoló élményét. Hogy a halál helye, emlékhelye a temető templom sorsában is osztozzon azzal, amit kiábrázolt a régi építők és végrendelkező akarata szerint. Hogy fából és deszkából épült, anyagában is kifejezéséül annak, hogy ez az élet végül nem bizonyul maradandónak, nagyon is mulandó, nagyon is törékeny, gyúlékony, mint a fa, és az elhagyattatás az osztály része. A krisztusi elhagyattatás pokoli sorsát csak nyelvhegynyi ízlelésképpen éltük át. És aztán megszólalt az ige másik mondata is, de nagy irgalommal összegyűjtelek. Még azon a csütörtökön és a csütörtököt követő vasárnapon megérkezett hozzánk az adventnek az a máig megőrződött érzése, hangulata, üzenete, ahogyan megszólal ez az ézsaiási profécia, ahogy a századok sötétjén át világít az advent fényével, ahogy a Bach passióban a nyitányként megszólal, tröstet, tröstet, mein Volk, vigasztaljátok, vigasztaljátok népemet, a pásztor kiált, elárvult népéért, nyájáért, mert jön és összegyűjti. Az összegyűjtetés személyes sorsban az új életre támadás, az új élet kezdés lehetősége, és végül majd a tökéletes új teremtésben való megújulás ígérete és látomása. Közösségben pedig összegyűjtetni annyit jelent, mint hogy Isten újra összerakja a népét a világ minden pontjából, a szorványból, a szigetekről, a távoli helyekről, előhívja a bujdosókat, és végre újra egy helyre gyűjti az övéit, a nyugalomba való bemenetel, örvendetes, vég nélküli ünnepében. Ez az összegyűjtetés az advent üzenetének egyfajta teljes megfogalmazása lehet. Isten elküldte azt a pásztort, aki zengő hangján, ahogy a János jelenéseiben, mint a nagy vizek zúgása úgy szólal meg. Ez a zengő hangú pásztor összegyűjti a maga népét, az üdvösségre gyűjti össze a bűnbánaton, bűnbocsánaton, az tökéletes áldozaton át a mennyei dicsőségbe, a mennyei nyugalomba. És ez az összegyűjtetés megadatott ennek a gyülekezetnek, mint élmény, mint ígéret, mint előíz, mint zsenge, hogy ugyanígy a szétszóratásból, az elhagyattatásból Isten végül is összegyűjt bennünket. Egy testé formál Jézus Krisztusban, aki elhagyattatott, de akiről az Atya megemlékezett, és magához gyűjtötte, az új életre emelte föl, és jobbjára vonta őt az isteni dicsőségbe. És aztán azért is szólal meg ez a másik ige a János evangéliumából, hogy ne álljunk meg se az emlékezésnél, se egy boldog katarzisnál az élményeinknél, hanem halljuk meg Isten igéjéből azt, hogyha valamit kaptunk, azt elkötelezésre kaptuk. hogyha valamit ő nekünk adott, akkor abból nekünk feladatunk van. Ahogyan Péternek is, mind abból, amit átél mestere mellett, és ahogy megtagadja őt háromszor kell kimondania, hogy igen, szeretlek téged. Már Krizosztomosz óta keresztény igehirdetők így magyarázzák ezt a textust, hogy ez a hármas tagadásnak a jézusi ellenpontja, a tagadó Péternek a helyreállítása, a magát lejárató apostolnak, a magát Krisztus közeléből kiíró, őt megtagadó apostolnak a rehabilitálás, az új esélyadás, a bevonás az új tervekbe, az új gyülekezet megalapításának a mandátumával. Legeltesd az én juhaimat. És ebben a három felszólításban van egy fokozás, egy előrehaladás. Először azt mondja, legeltesd az én bárányaimat, a kisbojtár feladata, aztán őrizd az én juhaimat, ez már a segédpásztornak a feladata, és aztán legeltesd az én nyájamat, az én juhaimat, ez pedig a felnőtt, érett, felelősségteljes pásztornak a küldetése. Így növeszti, így fejleszti Jézus a tanítványát, így ad egyre többet neki azért, hogy ő egyre többre jusson, így bánik velünk is az Atya és a Mester, az ő egyszülött fia. A mi tanító mesterünk egyéni fejlesztéssel visz előre bennünket, akarja, hogy vele haladjunk többre és többre, hogyha valamit kaptunk, az teremjen bennünk gyümölcsöt. És ezáltal azt is megérthetjük az igéből, hogy a gyülekezetnek minden tagja, az igének minden hallgatója meghívást kap erre a többre és többre vezető pásztorolásra. Lehet, hogy csak egy embert hozol magaddal, lehet, hogy a kedvesedet, a testvéredet, a szülődet, a munkatársadat, de akkor is pásztorrá hív el téged, ami Urunk. És ebben a gyülekezetben is sokan vannak olyanok, akik elhívást kaptak a szolgálatokra, az ige szolgálatától kezdve a szeretet szolgálatig mindenkire szükség van, és mindenkire bízott valamit a főpásztor, ami Urunk Jézus. Nem múljon el ez az advent anélkül, hogy ne ismernénk föl, ami előttünk kibontakozó, perspektívikussá, távlatossá nyíló feladatkörünket, hogy ne ismerjük föl a helyünket, hogy mit kell még megtennünk, mit tehetünk még Isten országáért. Minden advent és minden év, és minden lelki élmény, és minden emlékezés így legyen egy lépcsőfokká, amelyen mindinkább fölfelé haladunk, a mennyei távlatok felé, aminket elhívó, és aminket elküldő mesterünk az Úr Jézus Krisztus nyomdokain. Amen. Köszönjük, Urunk, az elhagyattatás keserű óráit, amikor akár templom elvesztésével, vagy akár szerettünk elvonásával szomorítottál meg bennünket. És köszönjük, hogy a végső elhagyattatásunk is üdvösségünkre ígért. Köszönjük, hogy abban az órában sem kell majd kétségbe esnünk, mert te akkor is velünk leszel, amikor elhagysz. Hiszen te magad könyörögtél így Atyádhoz, én Istenem, miért hagytál el engem? S lám, ez elhagyattatásodból nekünk nagyszerű bűnbocsánatunk és örök üdvösségünk született. A te elhagyattatásod, ami megtaláltatásunk és összegyűjtetésünk záloga lett. Köszönjük, Urunk, hogy erről a gyülekezetről nem feledkeztél meg. A szomorú pillanatokban sem, és ma sem. Köszönjük, hogy ebben a gyülekezetben minden átadott léleknek és szívnek feladatot adtál és adsz, tartogatsz. Köszönjük, hogy ezáltal mi is részesei lehetünk pásztori szolgálatodnak az összegyűjtésben, mert te arra rendeltél minket, hogy ki a maga helyén a pásztor kinyújtott jobbja legyen, fölhangosított szava, elküldött szolgája, aki megtalálja az elveszettet. Így áld meg a mi közösségünket, anyaszentegyházunkat, magyar népünket. Legyen ez egy összegyűjtött nyáj, amelynek te vagy a pásztora, amelyet üdvösségre te vezetsz. Hallgasd meg könyörgésünket ingyen kegyelmedből. Amen. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen.
Kedves testvérek, ez egy olyan alkalom, amit minden esztendőben ünneplünk, hiszen advent első vasárnapja van, de emellett egy szomorú alkalom is, hiszen éppen évfordulója van annak, hogy a templom felgyújtatott. A helyű bábai szeretet otthonban van, aki ezt a szörnyű cselekedetet végezte. Nagyon megbánta, amit tett. 2 évvel ezelőtt egy levélben kereste meg a gyülekezetet, bocsánatot kért mindnyájunktól. Úgy emlékszem, talán ezt a deszkaszálkákban le is hoztuk, ezt a levelet, vagy felolvastuk itt a templomban. Szóval őszinte bűnbánatot tanúsított ez az illető, és bármennyire nagy fájdalmat okozott nekünk, mégis ez a feladatunk, hogy ahogyan az Úr tette, úgy mi is ugyanígy cselekedjünk irgalmassággal. Nem ünnep a számunkra ez az alkalom, amikor a templom leégésére emlékezünk, ezt mindig hangsúlyozzuk, hanem egy olyan alkalom, amikor emlékezünk, és erre az évfordulóra gondoltuk, hogy meghívjuk a lelkipásztor testvéreket. A nagy tiszteletű úr, nagy tiszteletű asszony itt volt, és helytállt a gyülekezet többi tagjával együtt akkor, amikor ez a próbatétel következett a gyülekezet életére, és azt kértem, hogy néhány szóban, amit gondolnak erről az estéről, azt mondják el a számunkra.
Kedves nagytisztelt úr, köszönjük szépen a meghívást, az emlékezésre. Köszönjük, hogy itt lehetünk. Volt egyszer egy deszka templom. Volt egyszer egy temető kápolna a Tetemváron, amelyik az örökhagyó akarata szerint azt hirdette, hogy van elhagyattatás, van olyan élethelyzet, az élet vége, amikor az ember úgy néz ki, mintha elhagyták volna. És ez a hely ennek vált egy kicsit a kultusz helyévé, és maradt is az újra megépített kegyhely 1930-as években temetőtemplom. Farkas István püspök úr vezetésével az akkori Miskolci Egységes Gyülekezet végrehajtotta az örökhagyó akaratát, és az elhagyattatásnak emelt emléket itt a Tetemváron. Aztán jöttek a szolgálattevők, Enyedi Andor püspök úr, aki az ifjúságot különös adottsággal tudta megszólítani, Szilágy István nagytiszteltű úr, aki a gyülekezetet plántált és szervezett, Benke György nagytiszteltű úr, aki szorgosan együtt tartotta ezt a közösséget, és aztán így találkoztunk ezzel a gyülekezettel és ezzel a helyjel, az elhagyattatás helyével, amelyik egykori állapotában is Szekhalmi Bálint nagyszerű erdélyi iskolát képviselő építész hitéből és az akkori megbízóknak a lelkesedéséből belecsempészte az életfa motívumot, az életfa virágot, mint egy a feltámadás ősi magyar keresztjén szimbólumát ebbe a helybe, és talán akarva, akaratlanul is ennek a templomnak a feltámadását jelezte előre. De azért nem mindjárt jött ez a feltámadás, hanem, ahogy a lelki pásztor testvérem is említette, 1997. december 4-e hajnalán borzasztó lángokra ébredtünk. Emlékszem, hogy áldott emlékű Mészáros István püspök úrral álltunk az utca felől, és némán, könnyezve néztük, ahogy a tűzoltók küszködnek a lángokkal, de tudtuk és láttuk, hogy a régi templomunk már menthetetlen. Saját sorsában osztozott az általa korábban kikísért és kiábrázolt elhagyottakkal. És aztán talán magunk sem hittük azt a csodát, amit Isten hónapról hónapra elvégzett itt a közösségünkben, hogy a gyülekezet nem hagyattatott el, a gyülekezet nem égett le, nem vált füsté és semmivé, hanem még jobban megerősödött, kereste és vágyta a vigasztalást, az összetartozás jó érzését, és meg is találta ezt Krisztus mellett az evangélium erejében. És ez a gyülekezet aztán átélte azt a csodát, hogy az egykori elhagyatatás helyén az összegyűjtetés helye alakult ki, és fölépülhetett a templomunk mása, talán még eredetibb az eredetinél, mert azokból a tervrajzokból merítettek az építők, amik eredetileg rendelkezésre álltak az építész asztalán. És így éltük meg azt, hogy Isten összegyűjtött bennünket, együtt tartott minket, és ezért ez a mai szomorú emlékezés legyen a vigasznak, az örömhírnek, az adventi reménységnek az emléknapja is egyben, azzal az igével, ami azokban a nehéz napokban is fény lett számunkra, Ézsaiás könyvének 54. fejezetéből a 7. vers. Egy rövid szempillantásra elhagytalak, de nagy irgalomból összegyűjtelek. Ezzel az adventi hangulatú evangéliummal kívánok mindnyájatoknak áldott emlékezést, áldott ünnepvárást az egész gyülekezetnek, az élet ünnephelyén való örömteli találkozásokat egymással és Istennel, és adja mi Urunk, hogy az élet örömét ez a gyülekezet még nagyon sokszor élhesse meg ezen a helyen. Köszönjük, hogy itt lehetünk.
Most pedig az ő kedves feleségét kérjük ide az úrasztalához.
Kedves gyülekezet, szeretett testvéreim! Nagyon nagy öröm számunkra, ha azért szomorúságtól megérintett alkalman vagyunk itt együtt annak ellenére is. Szeretném elmondani, hogy az a 20 évvel ezelőtti éjszaka még mindig nagyon eleven, és a megrendülés nem tudta 20 esztendőse megszelídíteni. A visszaemlékezésben nem akarom én elvenni élét a történteknek, a fájdalom fájdalom marad. Én akkor nem vertem nagy dobra, 2 hónap alatt megőszültem. Mégis most hadd emlékezzek arra, ami áldás ebből a nagy keserűségből, a templomunk felgyújtásából származott. Ahogy visszagondolok erre az időre, azt hiszem, hogy az én életemnek, meg a gyülekezetnek is kiváltságos, áldott ideje volt. Egyrészt, mert megérintette a szíveket, ami történt. Az emberi gonoszság olyan megrendítő erővel bírt, hogy közömbös emberek is megálltak egy pillanatra. Mi történik itt? Megérintette a kívülállókét is, és a miénket is. Talán van itt valaki, aki akkor kapcsolódott be ebbe a gyülekezetbe. Akkor talált haza. Akkor figyelt föl erre a templomra itt a temető közepén. Összehozta az embereket, összehozta a gyülekezetet. Egyszer ez a deszkatemplom a mi templomunká vált. Emlékszem, Bánilus mesélte némi kesernyi és éllel, hogy a munkahelyén csak hallja, hogy beszélgetnek az emberek. A mi templomunk így, a mi templomunk úgy. Ült az ember a villamoson, vagy a buszon, és mindenki a mi templomunkról beszélt. Nem is gondoltuk volna, hogy ennyi hívünk van. Olyan volt ez a templom elvesztése, mint mikor valaki elveszíti a hazáját. Csak akkor válik igazán fontossá, akkor döbben rá, hogy mit veszített el, hogy mit jelent neki. Aztán egész egyházunkban, és azt hiszem, hogy bátran mondhatom, a népünkben is erősítette az összetartozás tudatot, az együttérzés. Mennyi gyülekezet látogatott ide, a leégés és az újjáépítés kapcsán és utána is. Azt hiszem, nem számoltam össze, de nem igen tévedek. Legalább 100 alkalommal álltam itt, és mondhattam el gyülekezeteknek, csoportoknak, hogy milyen nagy dolgot tett velünk az Isten a nyomorúság ellenére. Nem tudok még más olyan helyről, ahol ilyenfajta zarándoklat lett volna. Naponta jöttek az emberek föl a lépcsőn, és láttak csodát. Hogy honnan és honnan nem kaptunk adományokat, egészen döbbenetes. Valahogy úgy volt, hogy a gonoszra jóval kellett felelni. Beszélhetnék, akkor biztos itt ülnénk még délig, a rengeteg felajánlásról, a tervezésben, a munkák kivitelezésében. Beszélhetnék arról, aki egy személyben szeretetből végigvezényelte az egész építkezést. Ugye emlékeztek, annyi művész ajánlotta fel a segítségét, hogy egész egyszer már nem tudtuk őket fogadni. Hangverseny hangversenyre, és mindenféle rendezvény, óriási szeretett tőke gyűlt akkor össze, és forgott, kamatozott itt, a templom és a gyülekezet körül. Aztán a gyülekezetünk ismerté vált. Éppen egy esztendeje volt akkor, hogy itt szolgáltunk a gyülekezetben. Mennyire más építésben, építkezésben gondolkoztunk, mikor idejöttünk ebbe a nagy hírű, gyönyörűséges templomba és gyülekezetbe. Ám nekünk a szó fizikai értelmébe templomot kellett építeni. És azt is tudtuk, hogy minél hamarabb. A templommal történtek, a templom építés, az irántunk való nyitott szív, szolidaritás, jó indulat olyan kapcsolati tőkét eredményezett, hogy, na ez kicsit túlzás, de szinte tálcán kínálták fel nekünk a Jókai iskolát. Ne felejtsük el ezt sem, kedves testvéreim, ne maradjon ki a hálaadásunkból, hogy a templom mellé iskolát is, nagyobb feladatot is, megbízást is kapott a gyülekezet. És ami nekem, kedves testvéreim, a gyülekezet életére nézve a legfontosabb, a leghangsúlyosabb, és sok helyen dicsekszem is vele, bízom benne, hogy joggal. Elkezdett a gyülekezetünk úgy működni, ahogy kellene, ahogy minden gyülekezetnek élni és működni kellene. Ilyen egyszerűen mondom, mindenki tette a dolgát. Mindenki érezte, hogy szükség van rám, hogy ezt a feladatot nem tudja egy-két ember, vagy egy tucat, vagy egy presbitérium megoldani. Szükség van rám, tehetek valamit, tennem kell valamit. Azt szokták, és igaz is, a gyülekezetek egyik legnagyobb hibájának tekinteni, és nagyon jellemző hibájának vagy betegségének, hogy egy személyes szisztéma van. Rengeteg függ a lelkészen. A lelkész az, akitől mindent várnak, nagy csodát várnak, aki építse a gyülekezetet. Nem erről a gyülekezetről beszélek, de sok gyülekezet lelke sír emiatt, hogy igazából nincsen segítőtársa a lelki pásztornak. Nos, kedves testvéreim, ez itt nem így volt. Mondom el örömmel, hálaadással, magatoktól jöttetek. Ki mit vállalt fel? Csak azért nem sorolom tényleg, hogy ki mit végzett, hiszen itt lehetnénk estig. Volt, aki látványos, aki kevésbé látványos munkákat, szolgálatokat vállalt el. Volt, aki szervezte a fizikai munkát, a romeltakarítástól, az őrzésig, a rengeteg levelezéstől, adminisztrációig. Mindenre volt ember, mindenki tette a dolgát, amihez értett, csináltat. És ne feledjem a meleg levest, amit az asszonyok hoztak a parókiára. Különösen az első időben jó érzékkel sejtették, hogy erre most nincs időnk és nincs energiánk. És még nem szóltam az áldozatokról. Én azt hiszem, hogy sokan közületek, akik átélték, nem is tudnak erről. Volt olyan család, nem is egy, aki azon a karácsonyon az ajándékokra szánt pénzt idehozta el. Volt olyan özvegyasszony, nem is egy-kettő, aki a temetésére szánt összeget vette ki a takarékból, és tette le az itt álló kis asztalra, vagy hozta be a hivatalba. Nem felejtem el, a már eltakarított romok helyére egy kis asztalkát tettünk ide. Egyszer egy boríték volt rajta, egy pár karika gyűrűvel. Valaki ezt tudta hozni. És még valamit, kedves testvéreim, miközben mindezt átéltük, alig volt feszültség a gyülekezetben. Ez olyan döbbenetes számunkra, egy óriási projekt volt, mondanánk mai szóval. És szinte nem volt feszültség, vitt a lendület, az úrháza és a gyülekezet iránti szeretet. Mozgásra, elevenségre, tetrekészségre emlékszem, kreativitásra. Hihetetlen kreativitástól tudok beszámolni, mennyi jó ötlet született, ajándéktárgyak, amiket továbbadhattunk, amiket eladhattunk, amivel embereknek örömet szerezhettünk, és sorolhatnék még sok mindent. Emlékszem új arcokra, akik akkor jöttek először, vagy jöttek vissza, újonnan bekapcsolódókra és befogadottakra. Így van ez most is. Szeretett testvéreim, szeretitek a Húc úrházát, szeretitek a testvéreiteket, segítője vagytok a lelki pásztoroknak, segítője vagytok az iskolának, amelyiket különös ajándékként, feladatként bízott rátok az Isten. Munkatársai vagytok-e magának az élő Istennek? Nem nagyzolás ez, amikor ezt kérdezem. Ez a szó nem nagyzolás, hogy munkatársai vagytok-e Istennek. Pál apostol mondja, hogy mi mind munkatársai vagyunk az Istennek. Micsoda megtiszteltetés! Ahogy az előbb is hallottuk az ige hirdetésben, feladatot, munkát, szolgálatot bízott egyenként minnyájunkra. Nagy kísértés, kedves testvéreim, egy gyülekezet számára, hogy, bocsánat a kifejezését, nézővé válik, vagy fogyasztóvá. Aki eljön és megkritizálja az ige hirdetést, vagy kritikussá válik, vagy pedig munkatársá válik egy közösségben, amelyiknek nem az a célja csupán, hogy mi itt jól érezzük magunkat, hanem hogy vigyük aztán magunkkal az evangéliumot, itt pedig teremtsük meg az összetartozásnak az örömét, jó ízét, azt a közösséget, ahol szeretik egymást, törődnek egymással. Állóvíz vagy buzgó forrása ez a deszkatemplomi gyülekezet. Itt van-e és megvan-e benne, bennetek? Az Úr és a háza a népe iránti szeretet. Ha így van, akkor szeretettel szolgáltok. Akkor hegyen épített város lesz ez a gyülekezet. Szeretett testvéreim, nagy megtiszteltetés volt veletek együtt felépíteni az úrházát. Arra gondoltunk is, amikor elmentünk is, azzal búcsúztunk, azzal az igével, ami oda, az egyik gerendára fel van vésve. Ti magatok is, mint élő kövek, épüljetek fel lelkiházzá. Ma sincs más program. Épüljetek, épüljetek fel lelkiházzá. Ami Úrunk áldjon meg titeket az építkezésben, az egész családom nevében mondhatom, hogy a szívünkben hordozunk, és nagyon szeretünk titeket, és imádságunkban mindig megemlékezünk rólatok. Isten áldása legyen veletek.
Köszönjük szépen a szívigható emlékezést, és az ezen való túlmutatást, a bátorítást, a buzdítást. Valóban igaz az, hogy mi ránk talán magyarokra különösen is jellemző, hogy a nagy bajban nagyon-nagyon szépen össze tudunk fogni. Emlékszem rá, hogy amikor bármilyen katasztrófa volt az országban az elmúlt években, árvíz, vörösiszap, stb. Az egész világ számára példa volt mindig, hogy mi magyarok mennyire összefogunk. Valahogy a hétköznapokban ez nehezebben megy úgy általában, de nekünk valóban, ha a templom elkészült, akkor az Isten országát kell építenünk, és ebben adjon nekünk Isten további megerősödést, bátorítást, lelke által vezetést.